A János evangélium a 6. részéből fogom Isten igéjét olvasni. Től a 79. versen bezárólag. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Felelt neki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felelt nékik Jézus, nem én választottalak eki titeket, a 12-t, és egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskariát, és Simon fiát, mert az akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Ugye a kiemelt igénk az, amit Péter mond, hogy Uram, hová mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. De azt gondolom, hogy akkor értjük meg ezt a bibliai szakaszt helyesen, ha egy kicsit belenézünk, hogy mi is van itt az előzményekben? Jézus sokan elhagyják. Sokan, akik követőjül szegődtek, azok egyszer csak nem járnak tovább vele. Ugye különösen a Lukács evangélium beszél arról, hogy Jézus kiválasztotta a 12-t, de volt neki, volt egy tágabb tanítványi kör, a 70-es tanítványi kör, tudjuk, hogy sok nő is követte Jézust, és egyszer csak egyre szűkül ez a tábor, akik Jézus után mennek. Értjük, hiszen Jézus körül egyre inkább sűrűsödik a levegő. Egyre inkább lehet látni, hogy mindaz, amit tanít és mindaz, amit képvisel, az kiváltja akkor vallási és politikai vezetőinek az ellenérzését. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a csalódás is egyre nagyobb. Biztos, hogy vannak emberek, akik nem ezt várták. És ha még alaposabban végigolvassuk ennek a fejezetnek az elejét, akkor azt látjuk, hogy mintha Jézus maga is szorítaná a helyzetet, és olyan mondatokat és kijelentéseket mond, ami egyrészt nehezen érthető, például ilyet, hogy aki nem eszi az én testem, és nem issza az én vérem, az nem lehet közösségben velem, az nem követhet engem. Ezt egyébként mondja egy zsidó közegben, ahol egyáltalán az emberi test és az emberi vér meg nem is érthető, hogy miről van szó. Aztán ilyeneket mond közvetlenül ezelőtt, a felolvasott rész előtt, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva nektek. Ez olyan, mintha direkt szűrné azokat az embereket, akik követik őt. Sokan elhagyják. Nem árt, ha egy kicsit belenézünk abba, hogy mi is lehet a motivációjuk, az indokuk, amikor elhagyják Jézust. Minden korban vannak emberek, akik a saját érdekeiket úgy nagyon jól tudják érzékelni, meg se fogalmazni, de képviselni. Akik szívesen csatlakoznak valakihez, akinek híre van, neve van, hatalma van, akivel jó menni, jó a környezetében lenni, most direkt leszek ilyen, jó együtt fotózkodni vele. Hát úgy jelezni, hogy én is oda tartozom. És amikor ennek az embernek, de lehet tudni, hogy amikor ennek az embernek a neve, híre, fénye, hatalma fogy, akkor fogyni fognak körülötte ezek az emberek is. Mert ezek az emberek mindig jól érzékelik a maguk pillanatnyi érdekeit. Tényleg jól érzékelik egyébként? Bennem erről komoly kérdések merülnek föl. Én azt gondolom, hogy nem. De mindig vannak, akik jól tudnak úgy ma már szörfözni az éppen aktuális hullámok hátán. Vannak, akik elvi ellenkezésből hagyják el Jézust. Gondoljunk csak bele abba a korba, és azok között a vallási vallási légkörben, és abban a politikai légkörben, mert ugye ez egy kicsi nép, melyik az elnyomó római hatalom igájától szenved, hogy Jézus odaáll a szegények, a nincstelenek, a megvetettek, a prostituáltak, a vámszedők oldalára, és nem a római hatalom ellen ágál. Mindig könnyebb valaki ellen tábor gyűjteni, mint valaki mellett, vagy valakik mellett, ráadásul, hát nem is éppen népszerű emberek mellett kiállni, velük mutatkozni. Értjük ezeket az embereket. Nekik van elvi állásfoglás. Lehet, hogy azt mondták, hogy ez nem kóser, nem tiszta. Nem lehet az Isten törvénye szerint való. Nem lehet proféta Jézus. És értjük az elvi álláspontjukat. Van, akiket tisztán a félelem tartott távol és vitt távol Jézustól. Szembe menni a hatalommal, az mindig nehéz történet. Belső erő, belső háttér kell ehhez, és nagyon sokszor emeli a belső háttér mellé anyagi háttér is kell. Nem csodálkoznék, ha emberek azt fogalmazták volna meg, hogy ezt én nem engedhetem meg magamnak. Szimpatikusan itt csinál. De én ezt nem engedhetem meg magamnak. Hogy Jézust kövessem. És kiállnak a sorból. Lehet, hogy nem lesznek nyílt ellenségek. Az első, akik mindig a pillanatnyi hullámot lopakolják meg, azok ellenségek lesznek. Ők lehet, hogy nem lesznek ellenségek. Csak csendes nézői lesznek tovább a történetnek. És mintha Jézus a kereszt eseménye előtt így direkt megrostálná az őt követőket, és azt mondaná, hogy akiknek azt mondta, mintha az lenne, hogy a magatartásának a hátterében, hogy akinek a motivációja rossz, az most menjen el, az lépjen ki a sorból. Mert most olyan események következnek, amiket csak komoly belső elkötelezettséggel lehet, vagy majd látjuk, hogy azzal se egészen lehet végigcsinálni. Na, egy ilyen háttérrel fordul oda Jézus a tanítványaihoz, és azt mondja, hogy ti is el akartok menni? Olyan ez, minthogyha egyszerre egy tükröt tartana, és egyszerre kinyitná az ajtót a tanítványok előtt. Elnevetem magam, inkább elmondom, hogy ugye, hát ugyanerről az ígéről beszéltem az idős otthonban, egy kicsit másképp, és mivel ott tényleg egy ajtó mellett állok, amikor ígét hirdettek, úgy eljátszottam, hogy mintha Jézus kinyitná az ajtót, erre valaki meg is indult az ajtó felé. Értettem én, hogy egyéb szükségleteim miatt, de mondtam most a többieknek, hogy nagyon gyorsan becsukom az ajtót, mielőtt a hallgatóság, amit ettől egyik elmenne. De tényleg ezt csinálta Jézus. Tükröt tartott, és azt kérdezi, hogy ti is? És kinyitotta az ajtót, és azt mondta, hogy mert ha ti is, akkor most mehettek. Ez a kérdés egy nyitott ajtó. És hát persze ki más válaszolna, mint Péter, akinek mindig egyrészt talán könnyedben is beszélt, nem is volt visszafogott ember, és azonnal megfogalmazta, ami nyilván a szívében volt, de nyilván ő volt az, aki meg tudta fogalmazni azt, amit úgy többen együtt gondoltak. Miért gondolom, hogy ez egy tükör? Nagyon sokszor van úgy, hogy testileg ott vagyunk valahol, de a szívünkkel, az eszünkkel már máshol. Mostanában nagyon sokat mondják ezt a jelenlét hatalmát. Ez egy kicsit ezoterikus tanítás is lett. De én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok igazság van. Ott vagyok-e a szívemmel, a lelkemmel, az agyammal, ahol éppen vagyok, abban a feladatban, abban a közegben, ott vagyok-e, vagy valahol mindig máshol. Valahol, ahol azt gondolom, hogy jobb lenne, vagy jobban szeretnék lenni, vagy és ki tudja, hogy milyen motivációból, félelemből, biztonságkeresésből, lustaságból, még mindig itt vagyok. De a szívem szerint máshol lennék. És ez a tükröt tartja oda Jézus a tanítványok elé, hogy itt vagytok? Tényleg itt vagytok? Amennyit most láttok a történetből, annak a felszámolásait, itt vagytok? És Péter válasza, ez nagyon megrendítő. Azt mondja, hogy ez is így, Uram, kihez mehetnénk? És ebben én nem azt érzem, hogy felégettünk minden hidat magunk mögött, és már nincs visszút, hogy jókor teszed fel Jézus a kérdést, amikor már minden híd ég mögöttünk, mert ugye nem ég minden híd, mindig ott van, még egyszer visszamennek halászni. Még van családjuk, még sok mindenük van, tehát azt gondolom, hogy nem ez van Péter válaszában, hogy hát hova mehetnénk, hanem egy sokkal mélyebb, hogy már belül nincs hova mennünk. Kívül még van, de már belül. Belül olyan mélyen elköteleződtünk melletted, hogy nincs hova mennünk, úgyhogy ezt a kérdést már jókor teszed föl. De ez más értelemben mondja ezt Péter, azt mondja, hogy hát örök életnek beszéde van nálad. És ebben ott van, én csak ezt tudom most kiragadni, hogy életbeszéde van nálad. Évek óta veled vagyunk. És amit átéltünk, az az, hogy amikor te beszélsz, amit csinálsz, amit látunk, az bennünk belül táplál. Valami az értelmünk fölött, a hitünk fölött, amivel belenőttünk, a fölött, valami olyat kapunk tőled, ami a legbelső igényeinket elégíti ki. Akkor is, ha nem mindig értjük. Akkor is, ha nem mindig tudjuk elfogadni, ugye, aki a legtöbbet vitatkozik Jézussal, az Péter, mert neki mindig van egy kis ellenvéleménye. De akkor is, amit te mondasz, az az életbeszéde. Olyan többször hallottam már emberektől ezt nem így megfogalmazni, hanem másképpen, hogy amit hallanak, ige hirdetésben, egy közösségben, vagy ilyáltalán Jézus beszédeiből, az számukra az életbeszéde. Többek között két történet jut eszembe. Az egyik, hogy nagyon fiatal voltam, és hát ez még a rendszerváltás előtt volt, hogy illegális ifjúsági napokat tartottunk, ahova meghívtunk mindig, hát barátokat, másokat is. És egyszer meghívtam egy ilyen csendes napra egy kortársamat, akivel együtt tanultam valahol, vagy dolgoztam valóban, már nem is pontosan emlékszem, hogy mi volt a szituáció, de arra emlékszem, hogy abszolút nem nevelték vallásosan, talán még bibliája se volt. Amikor elhívtam, akkor magát ateistának vallotta, és ennek az ifjúsági csendes napnak a végén, akkor is provokatív személyiség voltam, megkérdeztem tőle, hogy érezte magát. És nagyon őszintén azt mondta, hogy tudod, és akkor ilyen nyakára mutatott. Nyaktól fölfele minden tiltakozik bennem, amit itt hallottam. Nyaktól lefele minden igenli bennem. És köszönöm szépen rosszul. Annyira gyönyörűen kifejezte azt az ellentmondást, ami akkor benne volt. Ma már egy elkötelezett keresztény egyébként, meg többszörös családanya, meg sok-sok minden van vele. De ezt mondta, hogy életnek beszéde az, amit hallottam. Csak éppen az agyam, a neveltetésem, a tudásom, minden nem tiltakozik ez ellen. Egy másod, aki így fogalmazta meg, hogy tudod, engem nem érdekel az a sok körítés, amit van. Templom, az énekeitek borzasztóak. Néha nem is értem, hogy miről beszéltek. De belül táplál. De jó a lelkemnek, úgyhogy jövök. Péter sokkal szofisztikáltabban azt mondja, hogy hát hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. A lelkünket húzza, amit mondasz. És aztán még hozzáteszi, hogy mi elhittük és megismertük hogy te vagy az Istennek a szentje. Olyan érdekes, hogy nem azt mondja, hogy te bizonyítottad, hanem az, hogy elhittük, hogy a hitünkkel hozzád kapcsolódtunk, és aztán megismertük sok történésben, sok eseményen keresztül. Megismertük, hogy te vagy az élő Istennek a fia, te vagy az Istennek a szentje. Jézus lényegileg azt kérdezi ezzel a kérdésével, hogy mi a motivációtok, hogy itt maradtok? Elég-e a motivációtok? És Péter pedig azt mondja, hogy mi a motivációnk? Egyfajta belső megragadottság, amitől már nem tudunk elmenni, nem tudunk másfele menni. És ez elég, nekünk elég. Hogy mi mindenre nem elég, azt majd a nagypénteki történetek megmutatják. De Péter itt még egészen jogosan úgy érzi, hogy elég. Az, amit belőled láttunk, Jézus, az nekünk elég. Ahhoz, hogy mindenek ellenére, annak ellenére, hogy látjuk a hatalom ellenkezésének az erősödését, annak ellenére, hogy látjuk, hogy sokan elhagynak, ez nekünk elég. Ahhoz, hogy tovább menjünk veled. Persze ebben még mindig van egy titkos, hamis reménység is. El nem hiszik, hogy Jézust el lehet fogni, keresztre lehet feszíteni. Nem értik ekkor még a megváltás lényegét, de ahhoz elég, hogy tovább menjenek. Nem látják a jövőjüket, nem csak a nagypéntekig tartó jövőjüket, hanem az utána következő jövőjüket. Ugye mindenki mártír halált hal itt János kivételével. Ebből a társaságból mindenki mártír halált fog halni. Jézusért. Egy János, akiről azt szokták mondani, hogy az öregkor mártíriuma adatik neki, Patmos szigetére számvizik, és nagyon magas életkort érve hal meg természetes halállal. De mindenki más mártír halált fog halni Jézusért. Nem látják? Még nem tudják, hogy ez a belső megragadottság, ahhoz is elég lesz majd. Csak ahhoz még sok mindennek kell történnie, át kell élniük a feltámadásnak a csodáját, át kell élniük a születő kereszténység erejét, hanyatlását, sok mindent át kell élniük. De a belső megragadottságuk elég. Ahhoz, ami most mint döntés áll előttünk. Óhatatlanul adódik a kérdés, nekem is adódik a kérdés. Számomra is adódik a kérdés, hogy mi a mi motivációnk, amikor így vagy úgy, de Jézus követését választjuk. Álljunk fel és imádkozzunk. Szeretjük, Uram, a sikertörténeteket. Szeretünk a sikeres emberekhez csatlakozni mi is. Ugyanakkor köszönjük azt a belső megragadottságot, ami fölülírja a félelmeinket, az elismertség utáni vágyunkat. Annyi mindent fölülír. Köszönjük, hogy Péterrel együtt mondhatjuk, hogy talán nem azokkal a szavakkal, mint Péter, hogy örök életnek beszéde van te nálad, hogy elhittük és megismertük, hogy valami olyan mélyen belenyúltál az életünkbe, és megragadtad a belsőnket, hogy igazán már nincs is választásunk, és nincs más utunk. Adj nekünk erőt, mint ahhoz, amit meg kell élnünk. Bátorságot azokhoz a dolgokhoz, ahol bátornak kell lennünk. És köszönjük az életünk sok örömét, ajándékát, amit mind-mind benned kaptunk. Légy ezért áldott. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük akkor végig még egyszer az énekünket.